Nagy szeretettel hirdetem a kedves testvéreknek jövő heti alkalmainkat, amelyek rendhagyó módon alakulnak, tekintettel arra, hogy ma virágvasárnap van, és az elkövetkező héten és fél tíz órai kezdettel ünnepi istentiszteletet, úrvacsora osztással, és aztán néha akkor is szól, amikor templomunk főbejáratának ását elvégezte, szolgálatát, ami rábízatott ebben a gyülekezetben elvégezte, és ennek egyik leginkább szemmel látható eredménye ennek a szolgálatnak az maga a templom épület. Feleségével, lelki testvéreivel, a gyülekezet akkori tagjaival ennek a templomnak az építésében volt neki magának is elrendelt szolgálata, amelyben igyekezett, és amelyben meg is állt nagy hűséggel. És hadd mondjam a testvéreknek azt, hogy a mi itt létünk, az, hogy ez a templom ma befogad bennünket, az, hogy mi itt vagyunk, ez annak a bizonysága, hogy az ő fölismerésük és szolgálatuk nem volt hiába való. A zsoltáros azért könyörög, hogy Isten tegye az ő kezének munkáit maradandóvá, értelmessé, hogy amiben fáradozik ez életben, az ne legyen hiába való. Úgy gondolom, hogy testvérünk azzal a közösséggel egy lett hiába való, itt vagyunk, Isten előtt megállunk, ők Péterrel együtt sokan már a mennyben, a mennyei Isten tiszteleten, mi pedig itt e földön, de ugyan azelőtt az Úr előtt. Testvérünk szolgálatát egy emlékkönyv is őrzi, amelyet meg lehet itt vásárolni a könyvterjesztésünkben, és egy emléktábla is ott a bejáratnál. Szeretettel emlékeztetem erre én is a testvéreket. Itt maradt özvegyének, Csöpikének és az egész családnak, Urunk, vigasztaló szeretetét kívánjuk, és azt, hogy ő adjon békességet ennek a mostani állapotnak is, a hordozásában. De van egy másik kulcs is a kezemben, amely még nem olyan jól bejáratott a kezemben, mint a templomnak a kulcsa. Hát akik itt vannak a gyülekezetünkben és követik a gyülekezeti életünk eseményeit, azok szerintem már sejtik, hogy ez a kulcs, ez nem a Csobánka tér 8-hoz tartozik, hanem a Bálint György utca 19 egyik lakását nyitja, azt a lakást, amelyet az elmúlt héten kifizettünk és át is vehettünk arra a célra, hogy abban majd egy leendő szolgatárs otthon találjon, és a gyülekezeti szolgálatának az alapjait megteremthessük. Ez a kulcs is kell, hogy emlékeztessen majd bennünket szüntelenül arra, amit az egykoriak megtapasztaltak a templomépítésnél, mi meg itt ennek a szolgálati lakásnak az álmodásánál, az álmaink elhagyásánál, és aztán abból, ahogyan Isten ezt az álmot nekünk nem csak visszaadta, hanem be is töltötte. Isten legyen áldott azért, hogy ez a projekt megvalósulhatott. Kezeljük ezt úgy, mint ami Istennek az ajándéka, Istennek az akarata, és szeretettel bíztatom a testvéreket, hogy mindabból, ami ebből az ügyből ránk hárul, abból vegyük ki továbbra is a részünket. Persze, miközben Isten dicsérjük, lehet, hogy nem olyan ildomos dolog az anyagiakról szólni, de ahogy erről már említést tettünk, ahhoz, hogy ezt a lakást megvehessük, mélyen a zsebünkbe kellett nyúlni, és a működésünknek a határáig a zsebünkbe nyúltunk. Hálás szívvel vagyunk Isten előtt azért, hogy a testvérek az elmúlt hónapban körülbelül 1 millió forintnyi adományt adtak erre a célra, és bátorítjuk a testvéreket, hogy tegyük is ezt meg az elkövetkezendőkben is, mert a lakás már a miénk, de hogy működni tudjunk biztonsággal, ahhoz továbbra is szükségünk van az adakozásra. A faperselybe vagy a presbiteri asztalnál, vagy akár banki átutalással is támogathatjuk ezt az ügyet, ezt a szolgálatot gyülekezetünkbe. Mindenekért, amik vagyunk, amik lettünk, legyen egyedül Istené a dicsőség. Kedves testvéreim, az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora, és adjon nekünk áldott együttléteket itt a gyülekezetbe, családjainkba, otthonainkba az elkövetkezendő héten. Most a Heidelbergi KT 15. úrnapjának kérdéseit és feleleteit fogjuk meghallgatni. Ábrahám Péter, presbiter testvérünk olvassa föl a kérdéseket hitvallásunkból, amelyek az apostoli hitvallás magyarázatát adják, azon belül azt, amit a Fiú Istennel, az Úr Jézus Krisztussal kapcsolatosan vallunk.
37. kérdés. Mit értesz az alatt, hogy szenvede? Azt, hogy ő földi életének egész ideje alatt, különösen pedig az Istennek az egész emberi nemzetség bűne ellen való haragját testében, lelkében elhordozta, és pedig a végre, hogy a szenvedésével, mint egyetlen egy engesztelő áldozattal, ami testünket és lelkünket az örök kárhozattól megszabadítsa, és számunkra Istennek kegyelmét, az igazságot, megigazulást és az örök életet megszerezze. 38. kérdés. Miért szenvedett Jézus a Poncius Pilátus bírósága alatt? Azért, hogy a polgári bíró által ártatlanul ítéltessék el, és így módon szabadítson meg minket Istennek szigorú ítéletétől, amely ránk szállana. 39. kérdés. Nagyobb dolog-e az, hogy Jézus keresztre feszítetett, mintha másnemű halállal halt volna meg? Nagyobb, mert ebből vagyok bizonyos afelől, hogy ő azt az átkot, amelynek súlya rajtam volt, magára vette. A kereszt halált ugyanis Isten megátkozta.
Köszönjük szépen, boldogok mindazok, akik nem csak hisznek, hanem hitüknek a tartalmát teljes mélységében ismerik. Kedves testvéreim, zsoltár énekléssel folytassuk Isten tiszteletünket. A 66. zsoltárunkat fogjuk most énekelni. Ebből a zsoltárból az első, a negyedik és a 8. verset fogjuk most énekelni. Tehát a 66. zsoltár első, negyedik és 8. versét. Örvendj egész föld az Istennek.
Istennek, és énekelj szép zengéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenek dicsérjék széjjel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, csodálatosak dolgait, erősséget nagy hosszád esnek, ízel kedvén ellenségét. Áldjátok a mi Istenünket, e földön minden emberek, dicsérjétek az ő szent nevét, nagy zengéssel minden népek. Mert életünket ő megadá, az ő nagy kegyességéből, lábainkat meggyámolítá, holta Istenből. Gyertek, halljátok, hadd beszéljem, ti néktek Isten félőknek. Amiket Isten tett, én vélem, még egyesen tett lelkemnek. Hogy szájammal hozzá kiállték, ottan meghallgatta engem. Azért beszédével nyelvemnek mindenkor hűtet dicsérem.
Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk, csodálatos dolog, amikor fölismerhetjük a te cselekvésedet, és dicsőíthetünk téged mindazért, amit megtettél értünk, és mindazért, amit megteszel velünk. Így szeretnénk téged a hétnek kezdetén áldani és magasztalni a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit elküldtél ebbe a világba, hogy ő megváltónká legyen. Dicsőítünk téged azért a programért, amelyben ő járt, amely tökéletes és igaz, és dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki hűséges voltál mind halálig a keresztfának haláláig. Magasztalunk téged, hogy utat nyitottál nekünk a mennyei atyához, hogy általad és éretted hozzá térhessünk, kegyelemből a boldogságba és békességbe, a megnyugvásba, az isteni szeretet körébe. Köszönjük neked mindazt, amit régen, és mindazt, amit most tettél és teszel érettünk. Köszönjük te neked azt, hogy embereket ragadsz meg, és hívsz kegyelmedből a te követésedre, és állítasz a te szolgálatodba. Így köszönjük meg neked, Péter, testvérünk életét, így köszönjük meg azt a szolgálatot, amelyet neki és a vele együtt lévőknek rendeltél, és amelyben oly nagy hűséggel és pontossággal eljártak. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert csodát tettél az ő életével és általa a mi életünkkel is. De kérünk téged arra, segíts meg bennünket, hogy soha el ne feledkezzünk arról, hogy te szüntelen ott vagy a téged félőkkel, és kész vagy a te jelenlétednek meg annyi csodájával megbátorítani mindazokat, akik hozzád fordulnak. Köszönjük, hogy meghallgattad a mi kérésünket, köszönjük neked az új szolgálati lakást, és hadd könyörögjünk itt előtted kéréssel, de egyúttal azzal a bizalommal is, hogy vezesd és rendeld ide annak eljövendő lakóját közénk. Te tudod a te terveidet, mi pedig szeretnénk a tervek előtt meghajolni, azokba bele simulni, hűséges engedelmességgel, ahogy te is jártál előttünk, Úr Jézus Krisztus. Taníts erre bennünket életünk minden idejében, hogy a mi itt létünk téged dicsőítsen meg e világ előtt, hogy azt hirdethesse a mi itt létünk és egész életünk, hogy te élsz, hogy te szereted a téged félőket, hogy te kész vagy megmenteni a bűnösöket, hogy te mindent megtettél és megteszel azért, hogy mi ne csak a földi életben boldoguljunk, hanem boldogok legyünk majd egykor halálunkban és halálunk után is. Ezt munkáljad most is közöttünk és bennünk a drága evangélium, virágvasárnap evangéliuma által. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk most annak a virágvasárnapnak a történetét, amelyről megemlékezünk napokban és ezen a mai napon is. Máté evangéliumát olvassuk, bibliaolvasó kalauzunk szerint ez időben. Így most Máté evangéliumából olvasom a 21. fejezetből az első 13 verset, azt, ahogyan ő általa a Szentlélek megörökíti Jézus egykori bevonulását Jeruzsálembe. Máté evangéliumának 21. fejezetéből az első verstől kezdődően ezeket találjuk megírva. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion lányának, íme királyod jön hozzád, szelíden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, Hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették, ki ez? A sokaság ezt mondta, ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította, és ezt mondta nekik, megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Kedves testvéreim, országgyűlési választások voltak a múlt vasárnap, sokunk örömére, de reménységünk szerint mindannyiunk javára és hasznára a korábbi kormányzat nyert újra felhatalmazást a magyar nép többségétől arra, hogy értünk munkálkodjanak. Minden választásnak, kampánynak vannak sajátosságai, de szinte nincsen olyan választás, amelyen ne indulnának el olyanok jelöltként, akik végül, noha megválasztatnak, mégsem veszik fel a mandátumukat. Talán sokakban felmerült már a kérdés, hogyha valaki nem akarja a közösség parlamenti szolgálatát végezni, akkor miért indul el egy választáson? Miért adja a nevét olyasmihez, amiben valójában nem kíván részt venni? Miért ébreszt egy ember bizalmat saját személye iránt, ha végül ez az elnyert bizalommal mégsem akar élni? Hát nem könnyű kérdések ezek, amelyekre a legtöbbször inkább csak technikai jellegű válaszokat szoktunk kapni, azoktól, akik nem veszik fel végül a mandátumukat. Amikor nagy hét kezdetén, virágvasárnap ünnepén megemlékezünk az Úr Jézus Krisztus egykori jeruzsálemi bevonulásáról, akkor azt gondolom, hogy hasonló gondolatok kavaroghatnak és születhetnek a mi fejünkben és szívünkben. Mert valójában, ha olvassuk ezt az eseményt, az úgy hat az Úr Jézus Krisztus 3 éves szolgálatában, mintha Jézus végigcsinált volna egy nagyon hosszú kampányt, amelynek a végén azonban, noha készek voltak arra, hogy őt megválasszák, mégse vette át a mandátumát. Az őt kísérő tömeg létszáma, határozott egyértelmű állásfoglalása, miszerint Jézust az új királyukként köszöntik, nem kis felbojdulást jelentett egykor ott Jeruzsálemben, azonban végül semmi nem lett ebből az egész nagy felvonulásból, és vele együtt úgy tűnt, hogy az azt megelőző kampányból sem. Sőt, akik ismerik a történet folytatását, azt láthatják, hogy éppen az ellenkezője történt meg az elvárt eseményeknek. Jézus nem királynak, hanem köztörvényes bűnözőnek lesz kikiáltva néhány nap múltával, akit aztán halálbüntetéssel sújtanak. Amikor ma elolvassuk ezt a történetet, akkor újra meg újra föl kell tennünk azt a kérdést, hogy mi történik itt? Mi történt ott, mi történik itt? Miért az történt, ami történt? Jézus megijedt? Van olyan, hogy az ember valamit elkezd csinálni, aztán félúton rájön, hogy hopp, ez nagyon veszélyes, ez nem nekem való. Megijed az ember. Ez történt? Jézus esetleg megijedt ott azon a virágvasárnapon? Vagy esetleg nem volt neki elég a tömeg, amely kísérte? Talán nagyobb ovációra vágyott Jézus. Testvérek, azt kell, hogy mondjuk, hogy egész biztosan nem ez történt. Hadd mondjam így mai szóhasználattal, meg fogalomkészlettel, Jézus a maga kampány főnöke volt. És minden úgy történt, ahogyan ő akarta. Mindaz, ami történt, úgy történt, ahogyan ő akarta. Látják a testvérek, olvastuk. Eldöntötte, hogy Szamár csikón fog bemenni, tanítványait elküldte, elhozták, Jézus fölelt rá, fölült rá, és úgy lett, ahogyan ő akarta. Jézus nem csak most, hanem korábban sem hagyta magát irányítani. Ez a nap is egy olyan nap volt. Akkor mi a magyarázata annak, hogy korának kétségtelenül legnépszerűbb palesztin zsidó személyeként, Palesztinában zsidó személyként, mégsem ült fel a nép akaratának. Mégsem lett úgy, ahogy a tömeg akarta. Mi akkor ennek a magyarázata? Testvérek, azt bizonnyal tudjuk, hogy Jézus nem vetette meg a népét. Jézus mindenkit megbecsült. Ez különös erénye volt, de az akkori vallási elit vádként a szemére vetette, hogy Jézus még a legbecstelenebb néprétegekkel is egy asztalhoz ül. Nem vetette meg Jézus a vámszedőket, a paráznákat, leült velük egy asztalhoz. Biztosan állíthatjuk azt is, hogy Jézus szívébe nem volt félelem sem. Nem azért nem enged a nép akaratának, mert hirtelen megijedt volna. Hiszen hogy olvastam? Azt olvastam, hogy miután bevonult Jeruzsálembe, a templom előcsarnokába saját kezűleg kezdte el a helyreállítást, azaz a kufároknak és a pénzváltóknak a kiűzését onnan a templom előcsarnokából. Márpedig testvérek a gazdasági élet főszereplőivel akkor sem volt tanácsos újat húzni, Ha ezt valaki megtette, az arról szólt, hogy ő nagyon bátor ember. Nagyon bátor ember. Akkor továbbra is itt a kérdésünk, hogyha minden úgy lett, ahogy Jézus akarta, ha nem a néppel volt baja, ha nem a félelemmel volt baja, akkor miért nem vette fel a mandátumát? Miért nem él a választók által neki adott felhatalmazással és megbízással? Testvérek, ennek valódi és valós okait nem a Jézus delegálni kívánó nép összetételében, azaz nem Jézus szavazó táborában, de nem is Jézus érzelem világában kell keresnünk. Valójában másról van itt szó. Méghozzá arról van szó nagyon egyértelműen, hogy Jézusnak magasabb szintű mandátuma van, mint amivel őt épp a nép föl akarja ruházni. Jézus mandátuma magasabb szintű mandátum. Azt hiszem, hogy sok helyen, még olvasható itt, különösen is Budapesten egy kampány plakát, amely ezt hirdeti, a hatalom a népé. Igen, testvérek, az ember bizonyos történelmi időszakokban hangot ad annak a meggyőződésének, hogy a világon, a társadalomban a legfelsőbb hatalom magáé, az emberi közösségé, magáé a népé. Ez azt is jelenti, amikor azt mondjuk, hogy a hatalom a népé, hogy nincs annál magasabb szintű felhatalmazás, mint amikor a nép valakit felhatalmaz, mint amikor a nép valakit megbíz. Azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy akik ezt a jelszót kiírták, és olvastatják velünk, hogy a hatalom a népé, abban a pillanatban, amikor a nép nem úgy döntött, ahogy ők szerették volna, mindjárt azt kezdték mondani, hogy a népet le kell cserélni. Ilyen érdekes dolog ez. De valójában a demokrácia arról szól, hogy a hatalom a népé. Az emberi társadalomban a legfőbb hatalom az emberi, a közösségé. Közösségé. Jézus esetében azonban valami kiderül. Az derül ki ország és világ előtt, hogy van ennél magasabb szintű delegáltság. Van ennél magasabb szintű mandátum. Ez a mandátum, ez a delegáltság pedig az, amikor a mindenható Isten ad mandátumot és képviseleti jogot valakinek. Jézus ezzel rendelkezett. Ez az az isteni mandátum Jézus Krisztussal kapcsolatosan, amit a zsidó nép mind a mai napig vitat. Hogy vajon Jézus rendelkezette ezzel a mandátummal, s ők azt mondják, nem. És ez az, amelyet sokan nem fogadnak el, még azok sem, akik egyébként magukat kereszténynek vallják. Sokan kérdőjelezik meg azt, hogy Jézusnak valóban volt-e a mennyei atyától mandátuma. Pedig testvéreim, az evangéliumok leírják és nyilvánvalóvá teszik, virágvasárnap meg megerősíti, hogy ez bizony így volt, Jézusnak az emberi mandátumnál sokkal magasabb rendű mandátuma volt, méghozzá mennyei atyától való mandátuma volt. Nézzétek, csak most olvastuk Máté evangéliumát. Megkeresztelkedése idején, amikor az Úr Jézus Krisztus ott a Jordánnál megkeresztelkedik, kijelentés és kinyilatkoztatás, megerősítés zajlott. A Máté 3.17-ben azt olvassuk, hogy a mennyből egy szózat hallatszik, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Aztán a megdicsőülése idején, Máté 17.5-ben olvasunk erről, a mennyből ismét szózat hangzik. Ez az én szeretett fiam, rá hallgassatok. Neki adtam mandátumot. Ő az én képviselőm. A Máté 8.28-ból, amikor Jézus Gadarába érkezik, megtudjuk azt, hogy még a szellemvilág is elismerte, a démonvilág is elismerte Jézusnak a mennyei mandátumát. Mit mondanak Jézusnak ezek a démonok? Azt kérdezik, mi közünk hozzád Isten fia? Hát te nem akárki vagy. Hát te nem egy názáreti jött-ment vagy. Mi közünk hozzád Isten fia? És majd ahogy olvassuk tovább a történetet, Jézus történetét, végül a kivégzését vezető római százados is felismeri, hogy Jézusnak milyen szintű mandátuma volt, amikor mit mondott a kereszt alatt Jézus halála után. Azt mondja, bizony, Isten fia volt ez. Máté 27.54. És hogy ne legyen kétségünk, maga a feltámadott Jézus is szól erről, amikor ő, a mennyei atya delegáltja, delegálja képviseletét, a mandátumát a tanítványaira a mennybe menetele előtt, hogy kezdi ezt? Múlt vasárnap hallottuk, itt minden keresztelőkor halljuk, azt mondja Jézus, nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Nem tőletek adatot nekem, mert nektek nincs hatalmatok a mennyen és a földön. Az embernek nincs hatalma. Se a mennyen, se a földön. Még ha azt hiszük, hogy miénk a hatalom a földön, történelmi tapasztalat, hogy nem a miénk a hatalom a földön. Még azt se tudjuk elérni, hogy essen az eső. Azt se tudjuk megakadályozni, hogy megrendüljön a föld. Semmit nem tudunk csinálni. Nem minden hatalom a miénk, testvéreim. Jézus azt mondja, nekem adatott, rám delegáltatott minden hatalom menjen és földön. Honnan? A mennyei atyától. Akkor tegyük föl még egyszer a kérdést. Miért nem fogadja el Jézus ott, akkor ott Jeruzsálemben a néptől a mandátumot? Testvérek, egyértelműen azért, mert magasabb rendű felhatalmazása van. Jézus pedig nem plecsni vadász. Hogy ez is meglegyen a gyűjteménybe, hogy még ez is látható legyen. A magasabb rendű felhatalmazása végett nem fogadja el a néptől kapott mandátumot. Akkor persze megkérdezhetik a testvérek, hogy miért adta magát a bevonuláskor a történethez. Hát akkor miért csinált ezt végig Jézus? Egyrészt azért, testvéreim, hogy látható legyen az, hogy az emberek ott Jézus korában alkalmasnak látják és tartják őt arra, hogy felettük uralkodjon és királyuk legyen. Tudjátok, sok mindent mondanak Jézusról utólag. De amikor elolvasjuk virágvasárnap történetét, akkor azt látjuk, hogy az ő kortársai, ők úgy látták, hogy Jézus tökéletesen alkalmas arra, hogy felettük uralkodjon, és az ő királyuk legyen. És ez egy nagyon fontos dolog. Jézus azt akarta, hogy ez egyszer s mindenkorra, mindenki előtt a történelemben világos legyen, hogy őt a maga kora alkalmasnak látta arra, hogy mandátumot osszanak neki. Másfelől azonban azért adja Jézus a bevonuláskor magát ehhez az egész történethez, hogy egyértelműen láthatóvá váljon, hogy van nagyobb hatalom, mint a népé. ez pedig az Istené. Mert amikor Jézus nem veszi föl azt a mandátumot, amit a nép neki adna, azt nem azért nem veszi föl, mert megveti a népet, mert lekicsinli a népet, hanem azért, mert már van neki sokkal nagyobb és magasztosabb mandátuma, amelyhez ő ragaszkodik, és amelyben ő hűséges akar maradni. Nos, testvéreim, ha ezt már értjük, akkor azt a kérdést tehetjük még föl, hogy mit ér nekünk Jézusnak ez a mennyei mandátuma. Mert mi emberek csak olyanok vagyunk, hogy magunkat tartjuk a legtöbbre, és azt, akit mi delegálunk. De mit ér nekünk az, hogy Jézusnak magasabb rendű mandátuma van, magasabb rendű az ő delegáltsága? Legfőképpen azt éri nekünk, testvérek, hogy abban, ami majd a nagy héten bekövetkezik, ott Jézus életében, ne csúfos vereséget lássunk, hanem éppen a legnagyobb győzelmet. Mert ha valaki nem érti Jézus mennyei delegáltságát, akkor az egész nagy heti eseményben azt látja, hogy valakit iszonyatosan leszerepelt. 3 évig tolt bele mindent egy kampányba, és a végén egy hét alatt leszerepelt. Teljesen, végzetesen. Ha Jézusnak mennyei mandátuma van, akkor ez az egész nagy hét más megvilágításba kerül. És akkor megértjük azt, hogy ez nem csúfos vereség, nem leszereplés, hanem éppen a legnagyobb győzelem. Ugyanis Jézus azt teszi, amire felhatalmazása van. És neki arra volt felhatalmazása, kedves testvéreim, hogy a mi bűneinket magára vegye, és elszenvedje azoknak az ítéletét. Ezért Jézus Krisztus hűsége, az gyakorlatilag győzelem. Az ő emberileg leszereplésnek ítélt élet vége, amely oda vezet a Golgotai kereszthez, testvéreim, az az Úr Jézus Krisztus legnagyobb győzelme. Az ő halála és a feltámadása, az örök élet és az Istennel való megbékülés egyetlen útjává lesz. Azáltal, hogy ő hűséges a mennyei mandátumához, az ő elküldőjéhez, ahhoz, aki őt delegálta, mert ő erre volt delegálva. Hogy igazzá legyen az, amit meghirdetett előre, én vagyok az út. Arra volt delegálva, hogy mi megértsük, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Testvéreim, mit ér nekünk Jézus mennyei mandátuma? Azt éri nekünk, hogy általa és ő érette van menetelünk az atyához. Van menetelünk abba a szeretetbe, abba a békességbe, amelyből kiestünk, és amelyből nap mint nap kirekesztenek bennünket a bűneink egyszer s mindenkorra. Jézus Krisztus által azonban megnyílik az út, és az ember előtt megnyílik a lehetőség, amely egyetlen út, mert én, mint bűnös, nem mehetek Istenhez, csak ha az Isten utat nyit nekem. És az Istennek egyetlen egy delegáltja volt arra, hogy utat nyisson tőle nekünk, embereknek. Ez pedig az ő fia, az Úr Jézus Krisztus, akiben ő gyönyörködik, akiről azt mondja, őt hallgassátok, akiről azt mondja, ő az én szeretettem. Azért lehet bűnbocsánatunk, azért lehet örök életünk, hadd erősítsen meg, testvérek, mert Jézus nem vette föl a néptől nyert mandátumát, hanem ehelyett hűséges volt megbízójához, az atyához, a mennyei mandátumához. Virág vasárnap, és annak minden eseménye meggyőz és emlékeztet bennünket arra, hogy Jézus igaz képviselője volt Istennek közöttünk, és arra bátorít bennünket, hogy megértsük, Jézus igaz képviselőnk nekünk is az Isten színe előtt. Mert neki erre is mandátuma volt és van, hogy nekünk közben járunk legyen. Nincs ilyen mandátuma az apostoloknak, nincs ilyen mandátuma a szenteknek, nincs ilyen mandátuma az egyháznak, a pápának, senkinek. Egyetlen egy olyan személy van, akinek mandátuma van arra, hogy téged meg engem képviseljen Isten színe előtt, ez pedig maga az Úr Jézus Krisztus. Nincs más közben járunk, nincs más képviselőnk a mennyben, testvérek. Virág vasárnap meggyőz bennünket arról, hogy Jézus nem csak Istent, a mennyei mandátumot képviselte közöttünk tökéletesen, hanem bennünket is képvisel az Atya előtt. Ezért arra bátorítalak, hogy keresd őt, ha tudni akarod, kicsoda az Isten. Keresd őt, ha az Istenhez szeretnél közeledni. Olykor vannak itt külföldi vendégek Németországból, és amikor úgy adódik a program, hogy szeretnénk a parlamentbe esetleg velük bemenni, megmutatni a mi szépségeinket, akkor mindig nagy kérdés, hogy kit kéne megkeresni, ha nincs látogatási idő, hogy mi mégiscsak velük bemehessünk. Ki az az összekötő személy, aki el tudná nekünk intézni valahogy, hogy mégiscsak bemehessünk? Testvérek, ha Istenhez akarunk közeledni, ha mégiscsak ott van a vágy a mi szívünkben, hogy szeretnénk mi oda bemenni, szeretnénk csodálni a mennyei Jeruzsálemet, szeretnénk lakója lenni az Isten országának, de az egyébként zárva van előttünk, akkor egy valaki van, akit megkereshetünk, akit segítségül hívhatunk, ez pedig a mi Úrunk Jézus Krisztus, aki azt ígéri nekünk, hogy ő minden hozzáfordulót be is vezet oda a mennyei dicsőségbe. Keresd őt, ha Istenhez szeretnél közeledni. Keresd őt, ha tudni akarod, hogy kicsoda az Isten, mert olyan delegáltja volt az Istennek, aki azt mondhatta joggal és teljes felhatalmazással, hogy aki látott engem, az látta az Atyát. Ennek a hétnek minden estéjén arról szeretnék majd szólni, kedden, szerdán és csütörtökön a testvérek között, hogy azon túl, hogy nekünk milyen hasznunk van az Úr Jézus Krisztus mennyei mandátumából, az ő hűségéből, jó lenne megértenünk, hogy milyen mandátumot osztott nekünk. Mert ez a Jézus mandátumot osztott nekünk is, tanítványainak. Amelyet, ha nem veszünk föl, akkor óriási vétséget követünk el. Akit érdekel, hogy mint hívő ember milyen felhatalmazásokkal bír itt a Földön a mindenható Istentől, azt bátorítom, hogy jöjjön. Hallgassuk meg, és kezdjük el komolyan venni. Nem mindegy, hogy élünk ebbe a világba, Isten félő emberek vagyunk. Nem mindegy, hogy a mennyei mandátumunkkal élünk, vagy visszadobjuk az Istennek, hogy nekem ez nem kell. Adja az Úr, hogy a szívünkbe ezen a héten egyre jobban felragyogjon Krisztus mandátumának dicsősége, az ő győzelmének képe, és egyre jobban megerősödjünk mi magunk is abban, hogy hogyan és mi módon kell az ő követőiként e földi pályafutásunkat megfutnunk. Amen. Gyertek testvérek, helyünkről fennállva, mielőtt elcsendesednénk imádkozni, énekeljük a 312. dicséretünknek az első és a negyedik versét, A 312. dicséretünknek az első és a negyedik versét énekeljük. Várj, ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr.
Szíve készen, mert jő a hős az Úr, ki üdvösséged lészen, szent győztes harcosul. Fényt őket hozva jő, meg ki átok, két vágyat hozva vártok, betír hozzátok ő. Ó Jézusom szegények, kér vár ebedbe hív, te készítsd el te néked, lesz otthonod e szív.
Foglaljuk el helyünket, testvérek, és imádkozzunk. Magasztalunk téged, dicsőséges Úr Jézus Krisztus, azért a hűségért, amelyet megmutattál megbízódhoz, a mennyei atyához. Dicsőítünk téged, hogy példát adtál nekünk arról, hogy mihez érdemes igazán ragaszkodni, mi az, ami örökérvényű Isten dicsőségére és mások javára való ebben a világban. Dicsőítünk azért a győzelemért, amelyet hűségeddel vettél a bűn és a halál fölött, és amely győzelem által megnyílt nekünk az út arra, hogy az Atya örömébe térhessünk. Kérünk, segíts meg bennünket, hogy mindenkor lássuk a te személyeddel kapcsolatosan ezt a csodát, és légy segítségül nekünk abban, hogy a magunk életére nézve is tisztába jöjjünk, mihez érdemes nekünk ragaszkodni, mi az a legfőbb érték, amely a miénk te általad és te veled, és amellyel el kell nekünk járnunk ebben a világban. Taníts erre bennünket ebben az ünnepkörben, növeld a mi hitünket, mélyítsd a mi identitásunkat te benned. Hadd kérjünk most téged mindazokért, akik emberi mandátumokat szereztek közöttünk az elmúlt választáson. Legfőképpen arra kérünk téged, hogy könyörüljél meg rajtuk, hogy el ne higgyék azt, hogy nincsen fölöttük nagyobb hatalom. Tartsd őket alázatban, igaz Isten félelemben, és könyörüljél meg rajtuk, hogy minden kísértésükben eszükbe jusson az, hogy nem csak e nép előtt, hanem előtted is elszámolással tartoznak minden döntésükért és minden cselekvésükért. Kérünk téged arra, Urunk, hogy használd őket népünknek, nemzetünknek, a mi életünknek javára és áldására, és könyörüljél meg ő rajtuk, hogy tőled várják azt a segítséget, amelyet másonnan meg sem kaphatnak. Kérünk, adjad a mi szívünkbe a békességet, és segítsél meg bennünket, hogy egyen-egyenként mindabban a küldetésben, amelyet te nekünk adtál, igaz módon tudjunk eljárni ennek a hétnek a folyamán is. Őrizd a mi életünket, gyülekezetünket, egyházunkat, őrizd azokat, akik nálunknál sokkal rosszabb körülmények között igyekeznek előtted megállni. Könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik üldöztetéseket, háborúságot szenvednek. Különösen kérünk azokért, akik a te nevedért viselik az üldöztetést és háborúságot. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy hozzád hasonlóan mindenkor hadd legyünk hűségesek, hiszen te magad tanítottad azt, hogy a szenvedésekben való megállás te éretted az atyáért, a legnagyobb győzelem felé segít. Juttasd ezt eszünkben, amikor hátratételeket kell elhordoznunk a te nevedért. Kérünk, hallgass meg bennünket, amikor személyes csendünkben is, az elkövetkezendő percben hozzád kiáltunk. Amen. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva folytassuk könyörgésünket az Úr Jézus Krisztustól tanult imádság szavaival közösen és fennhangon. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és zárjuk Isten tiszteletünket énekszóval. A 331. dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek, a 331. dicséretünknek a 4. és 5. versét énekeljük. A dicséretünket a 32. Zsoltárunk dallamára énekeljük. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten népet kegyelmes királya.
Szent fia, ó Isten népet, kegyelmes királya, vezéreld jóra egész éltünket, tégytől hajdon népeddé bennünket. Légy segítségül ki a magasságban, ősz drága véreden szerzett országban. Tégy engedel Szent Atya.